19. fejezet. Verjetek Riadót! Zengettett Albinus kiáltása a fedélzeten. Vitorlát bevonni, evezőket ki! Ez volt az a pillanat, amire a matrózokat és a tengerész gyalogosokat hosszú éveken át képezték. A dob hangjára a fedélzete lázas nyüzsgés vette kezdetét. A matrózok felmásztak a kötélzetre, végig kapaszkodtak a vitorla rúdon, hogy bevonják a vitorlát. Kátó előre rohant, hogy csatlakozzon a centúriájához. Sarói hangosan dobogtak a fedélzeten, amelynek deszkái alatt hangos recsegések és csattanások közepette előtolták az evezőket. Körülötte mindenütt tengerész gyalogosok tolongtak, felöltve a páncélzatukat, kardjukat és törüket, majd a sisakjuk és a pajzsuk után nyúltak. A csomagjához érve Kátó látta, hogy Félix már ott van és feléje nyújtja a páncélingét. Kátó hálásan odabiccentett. Amint felszerelkeztünk, osszátok szét a hajító dárdákat. Hozass fel még néhány kötegnyit a raktárból. Igenis, uram. Miközben Kátó a sisakja bőr szíjaival babrált, a tat fedélzet felé pillantott. Albinus a tat korláthoz támaszkodva a hóruszt figyelte. Amint a spártai vitorláját felgöngyölték, a triremisz kezdett lelassulni. Aztán a fedélzet alól hangos koppanás hallatszott, ahogy a Pausaurius kalapácsa az evezés ütemét diktálva lecsapott. Az evezők hangos csobbanások közepette a vízbe merültek, aztán az evezősök felmordultak az erőfeszítéstől, a spártai pedig előre lendült. Eltartott néhány pillanatig, mire az evezősök ráéreztek a ritmusra, és a hadihajó suhanni kezdett a hullámokon, miközben a fedélzetén lassan alább hagyott a nyüzsgés. Amint az ászlós hajó mögé értek, Albinus parancsot kiáltott a kormányosnak, aki nekifeszült a tat két oldalán elhelyezett jókora evező kormányoknak. A széles lapátok felhasították a tenger felszínét, Kátó pedig érezte, hogy a fedélzet megbillen a lába alatt, ezért ösztönösen megragadta a korlátot. A mellette ácsorgó Félix elmosolyodott a mozdulat láttán. Jobb lesz, ha hozzászoksz az érzéshez, uram! Még rengetegszer kell irányt változtatnunk, mire a kalózok közelébe érünk. Reméljük, nem döntenek úgy, hogy kiállnak ellenünk. Félix óvatos pillantást vetett a centúrióra. Miért is, uram? Mert a hajóink túl vannak terhelve. Ha létszámban nem is, de gyorsaságban felülmúlnak minket. Csak remélhetjük, hogy figyelembe veszik a létszám fölényünket, és visszavonulót fújnak. Félix az orr felett átpillantva a távoli vitorlákra nézett. Amint egy hullám a hátára kapta a triremiszt, a csillogó, kék tengeren tisztán láthatóvá váltak a kalózhajók sötét alakjai.
Nem úgy néznek ki, mint akik menekülni akarnak.
Valóban. Kátó összeszorította az ajkát. Az ellenséges flotta egyre közeledett feléjük, semmi jelét nem mutatva, hogy irányt akarnának váltani.
Szólj Minuciusnak, hogy készítse elő a hollót!
Félix szalutált és elsietett. Egy pillanattal később Minucius parancsokat kiáltott az embereinek, hogy tegyék le a pajzsaikat és a hajító dárdájukat, és kövessék az árboc előtt a fedélzethez ácsolt csapóhíthoz. Mielőtt munkához láttak, Kátó hátra fordulva végig pillantott a hajón. Próbálta felmérni, meddig tart a spártainak, hogy a zászlós hajó nyomdok vizeiben haladva negyed fordulatot tegyen. Esetlen hajónak találta a triremiszt, és ezt a meglátását a biremiszek jóval gyorsabb mozgása is megerősítette, amelyek legyező alakzatba rendeződtek a hórusz két oldalán, elfoglalva helyüket a szárnyakon. Kátó úgy vélte, mindez olyan, mintha a szárazföldön lennének. A közép hadat a hatalmas Quinqueremis és a triremiszek alkották, akár a szárazföldön a légionáriusok, még a szárnyakon a könnyebb hajók haladtak, mint a lovasság, várva az alkalmat, hogy gyorsaságukat kihasználva előre törjenek. A két flotta egyre közelebb ért egymáshoz. A római hajók elfoglalták helyüket a zászlós hajó mellett. Széles csatasoruk tartalékát két triremisz és négy biremisz alkotta, amelyek feladata az volt, hogy zárják az arcvonalon nyíló esetleges réseket. Kátó a kezével árnyékolva be a szemét, Makró hajóját kereste. Egyszer csak megpillantotta a balszány szélén suhanó biremisz jellegzetes, háromágú, vasvillára hasonlító órát. Ahogy hunyorgott, épp csak ki tudta venni az egyik sisakon díszelgő vörös tarét. Elmosolyodott és azon tűnődött, vajon Makró tudja-e, hogy most a lovasok szerepét játsza.
Barátja kétségkívül égett a vágytól, hogy összecsaphasson a kalózokkal, ezért bizonyára parancsot ad majd Triararkuszának, hogy támadják meg az első útjukba kerülő ellenséges hajót. Látta, ahogy a Biremis hollójának távoli alakja Mákró és az emberei fölé magasodik, készen rá, hogy előre csapódjon, és kampója belemélyedjen az ellenséges hajóba. A spártai fedélzetén Minucius és emberei felemelték a csapóhidat, aztán az Orr felé fordították. Amint a Triremis felemelkedett és alábukott a hullámokon, a tengerész gyalogosok erejüket megfeszítve küzdöttek, hogy egyensúlyban tartsák a szerkezetet, amely egy fából és vasból készült fogócsappal illeszkedett az előfedélzethez. Végül, temérdek káromkodás után, a hollót megfelelő helyzetbe engedték, a kötelek pedig készen álltak, hogy felemeljék és a kellő irányba mozdítsák velük a hidat. Mikor támadásra került a sor, a csapóhidat elég magasra fel kellett emelni, hogy az aljára erősített vaskampó belemélyedhessen az ellenséges hajó fedélzetébe, még a köteleket a kötélvillákhoz kellett rögzíteni, hogy egy helyben tartsák a szerkezetet. Kátó észrevette, hogy a holló és a tengerész gyalogosok súlya oly annyira előre billentette a hajót, hogy az láthatóan egyre lassabban hasította a hullámokat. A római flotta széllel szemben haladt, ezért a hajók orra áttörte a feléjük áradó hullámokat, tajtékot szórva szét, ami az előfedélzeten tolongó tengerészgyalogosokra hullott. Kátó kipislogta a szeméből a sós vizet és tovább figyelte a közeledő ellenséget. A kalózok, továbbra is vitorlával hajózva, gyorsan közeledtek a római flotta felé, és alig egy óra múltán már csupán egy mérföldnyi távolság választotta el őket. A kalózhajók immár jól látszottak. Többségük ugyanakkora volt, mint a Biremiszek. Még arcvonaluk közepén az a Triremis haladt, amelyet Kátó néhány nappal korábban látott, és amelynek sötét zászlója úgy csapkodott a szélben, akár egy kígyó nyelve. Dacára annak, amit Albinus arról mondott, milyen veszélyes, túlterhelt hajókkal harcba bocsátkozni, Kátó továbbra is egyenlőtlennek érezte a közelgő összecsapást.
Teó! Mormogta Félix. Mire készül az a kurafi?
Kátó ismét az ellenséges Triremisre pillantott, amelynek fő vitorlája vadul csapkodni kezdett. Aztán egy pillanattal később apró alakok siettek végig a vitorla rúdon, gyorsan bevonták a vitorlát, miközben a hajó oldalán előtolták az evezőket. A mellette haladó Biremiszek és könnyebb liburnák tovább törtek előre, egyenesen a római flotta felé. Ám amint a Triremis evezői a vízbe merültek, különös módon kezdtek mozogni. Kátó a szemöldökét ráncolta, aztán ráeszmélt, mi történik.
Visszafelé eveznek.
Félix a szemét meresztve bámulta az ellenséges hajót, majd bólintott.
Valóban. Miféle játékot űznek? Gondolod, uram, hogy a kurafik menekülni próbálnak?
Nem tudom. Kátó hirtelen úgy érezte, mintha egy jéghideg kéz szorítaná össze a gyomrát. Biztos volt benne, hogy valami baj van. Habár csak nagyon keveset értett a tengeri taktikákhoz, tulajdonképpen csupán annyit, amennyit Ravennába érkezése óta sietősen megtanult, de biztosra vette, hogy ez valami cselfogás. Ám a hátráló kalózhajó láttán a körülötte tolongó tengerész gyalogosok és matrózok diadalmasan kiabálni kezdtek, mintha a csatát már meg is nyerték volna.
Csendet! Üvöltötte Kátó. Csend legyen! Aki még egyszer megszólal, azt vád alá helyezem!
A kiabálás azonnal elhalt, Kátó ismét az ellenséges flotta felé fordult, amely már elég közel járt, hogy látni lehessen a fedélzeteken nyüzsgő embereket. Telemachus Triremise, továbbra is a Horus előtt maradva, visszafelé haladt. A római zászlós hajó legénységének izgatott kiabálását a flotta többi hajóján is tisztán lehetett hallani. A Kátó közelében állók közül néhányan neheztelve pillantottak a centúrióra, de elég bölcsnek bizonyultak ahhoz, hogy tartsák a szájukat. A Quinqueremis tatján a vörös köpönyeget viselő Vitellius a kardjával hadonászva biztatta embereit, pengéje ezüst lánkként ragyogott a reggeli napfényében. Kátó hirtelen színes villanást látott a Horuson túl, a kalózhajó árbocára élénksárga zászlót vontak fel. Az ellenséges flotta többi hajója azonnal elkezdett oldalra fordulni, a vitorlák oldalra fordultak, ahogy immár a tat oldalsó része felül kapták a szelet. A kalóz flotta két csoportra szakadt, amelyek most egyenesen római arcvonal szárnyainak könnyebb hajói felé tartottak. Vitellius, mintha észre sem vette volna a Biremiszeit fenyegető veszélyt, folytatta a kalózok vezérhajójának üldözését. A spártai fedélzetén Kátó mind növekvő kétségbeeséssel nézte, ahogy az ellenséges flotta elsuhan a római zászlóshajó mellett. De megértette a prefektus döntését. Ha sikerülne elfognia vagy megölnie Telemakuszt, azzal már ebben az első összecsapásban megtörhetné a kalózokat. A Horus lassan közelebb ért az ellenséges vezérhajóhoz, ám túlságosan is lassú volt. Ráadásul mindez idő alatt egyre távolabb került a római flotta szárnyain készülő küzdelemtől. Ezt bizony jól kitalálták, gondolta Kátó elkeseredetten. Telemakusz eljátszotta a csali szerepét, tudva, hogy a római prefektus lelkesen próbálja majd learatni a dicsőséget, ezáltal egyengetve az előmenetelét. A trükk azt a látszatot keltette, mintha a rómaiaknak jó esélyük lenne elkapni hajóját, ám közben ügyelt arra, hogy bármikor megfordulhasson és elmenekülhessen. Elkezdődött, mormogta Félix, mire Kátó megfordult, és Makró hajója felé pillantott. Fél mérföldnyivel odébb a kalóz hajók vitorlái összekeveredtek a biremiszek csupaszárbocaival. Miközben Kátó az eseményeket nézte, az egyik ellenséges hajó elsuhant egy római biremisz mellett, szilánkokra zúzva az evezőit. A kalóz hajó olyan gyorsan mozgott, hogy a tengerészgyalogosoknak esélyük sem volt használni a csapóhidat. Épp csak kezdték volna elfordítani, amikor a kalóz hajó széttörte az utolsó evezőt is, és eltűnt a közelükből. A túloldali evezők továbbra is mozogtak, ezért a biremisz kezdett körbe fordulni, miközben a csapóhíd súlya megbillentette a hajót. A spártai tengerészgyalogosai elborzadva nézték, ahogy a biremisz az oldalára borul, a tenger pedig átcsap a korláton. Az emberek a felszereléssel együtt a kavargó vízbe zúdultak. Az árboc tompa recsenéssel ketté tört, majd a hajó teljesen felborult. Csak egy púp látszott a víz felszínén, körülötte örjöngve csapkodó emberekkel, akik kétségbe esetten próbáltak valami roncsdarabot találni, aminek segítségével a felszínen maradhattak. Hó, a fenébe! Rázta meg a fejét a Kátó mellett álló tengerészgyalogos. Láttátok ezt? Szerencsétlen fickók! Kátó azonban már Makró hajóját kereste. A trident épségben elhaladt a kalóz flotta mellett, és próbált megfordulni, hogy ellenfelet keresse magának. A közelben az egyik kalóz hajó épp nekirontott egy biremisznek. Az ütés ereje eltörte a támadók vitorla rudját, ám a kalózok egy pillanat alatt előtolták az evezőiket, és ahogy gyorsan elhátráltak áldozatuk közeléből, a tengervíz beáramlott a hajótesten ütött résen, így a túlterhelt hadi hajó szinte azonnal felborult. Kátó a Horusra pillantott, amely továbbra is Telemakusz hátráló triremiszét üldözte. Mi a fenét művel a prefektus? Csapott a korlátra Félix. Hát nem látja, mi történik? Nagyon is jól látja, felelte Kátó halkan. De úgy véli, mindez szükséges áldozat. Áldozat? Hamarosan mészárlás lesz. Nézd, még egy hajót elvesztettünk. Kátó némán figyelte, hogy a kalózok tovább pusztítják a római flotta szárnyainak hajóit. A viremiszek közül csak maroknyi bírt visszavágni. Az egyiknek sikerült a hollót az ellenséges hajóhoz rögzíteni, s a tengerészgyalogosok már özönlöttek is át, nekirontva a kalózoknak, akiket aztán ádász könyörtelenséggel lemészárolták. Valamivel távolabb egy másik biremisz nekirontott egy figyelmetlen kalózhajónak, amelynek fedélzetét elárasztotta a víz, ahogy süllyedni kezdett. A többi római hajó is harcban állt, vagy igyekezett a kalózok közelébe kerülni. Félixnek igaza van, gondolta Kátó. Hamarosan mészárlás lesz, ha csak valaki nem tesz valamit. Egy utolsó pillantást vetett a Telemakuszt üldöző zászlós hajóra, majd utat tört magának az emberei között, és a Tat fedélzeten álló Albinushoz rohant. Minucius nézte, hogy a fiatalember elmegy mellette, szemében megvetés látszott. Forduljunk oldalra, kiáltotta Kátó. A Triararkus értetlenül nézett rá, mintha nem hallotta volna a parancsot. Kátó felrohant a Tat fedélzetre vezető lépcsőn, és a szárny felé mutatott, ahol Makró és a többiek az életükért küzdöttek. Azt mondtam, forduljunk oldalra! Nem! Albinus előre felé biccentett. Nem kaptunk jelzést a zászlós hajótól. Felejtsd el a zászlós hajót! Nézz oda! A bajtársainknak szükségük van ránk! Most rögtön! Nem kaptunk parancsot! Csezd meg a parancsot! A hajóinkat darabokra szaggatják! Ha nem cselekszünk azonnal, mind elveszítjük. De fordítsd oldalra a hajót, ez parancs! A két tiszt egymást nézte, miközben egyre több matróz és tengerész gyalogos fordult feléjük, amint tudomást szereztek az összetűzésről. Albinus végül bolintott. Rendben van, Centurio, de írásos parancsot akarok. Kátó gúnyosra rámosolygott a Triarchusra. Ha életben maradunk, megkapod. Most tedd, amit mondtam. Albinus a kormányos felé fordult. Élesen balra! Égen is, uram! A kormányos vaskos karjának minden ina megfeszült, ahogy húzni kezdte az evezőt. A víz kavarogni kezdett a Triremis tatja körül. Kátó alig tudott úrrá lenni a türelmetlenségén, miközben az orr lassan elfordult a Horusztól, és az egy mérföldnyire dúló csata felé szegeződött. A többi Triremisre pillantva látta a felé forduló tekinteteket, a legközelebbi hajon ácsorgók arcáról pedig még a döbbenetet is le tudta olvasni. Előhúzta a kardját, és a spártai orra fölött előre intett vele, aztán átkiáltott a víz felett. Kövessetek bennünket! Az ég szerelmére kövessetek bennünket! Egy pillanatig semmi sem történt, aztán a Triarchus parancsokat kezdett kiabálni. Kátó szíve hevessel lüktetni kezdett, amikor látta, hogy a Triremis orra a spártai után fordul. Még két hadihajó változtatott irányt, a másik szárny felé indulva, ám a többiek tovább követték a zászlós hajót. Ez is jobb, mint a semmi, mormogta Kátó fanyarul, majd Albinus felé fordult. A sokasság közepe felé menjünk. Válasz ki egy alkalmas célpontot. Te hova mész? Könnyebbé kell tennünk a hajót. Rendben van, bolintott Albinus. De igyekezzetek! Kátó visszarohant a fő fedélzetre és megkereste Minuciust. Az embereiddel menj le a raktérbe. Mindent, ami mozdítható, hozzátok fel és dobjátok a vízbe.
Dobjuk a vízbe? Vonta fel a szemöldökét Minucius. De hiszen később, még szükségünk lesz rájuk.
Ha most nem dobjuk ki, akkor nem lesz semmiféle később. Minucius megrázta a fejét.
Ehhez nincs felhatalmazásod.
Kátó metsző pillantást vetett rá. De igen van. Most pedig teljesítsd a parancsot, különben levitetlek a fedélzetről, és az optiódat léptetem a helyedre. Komolyan mondom. Minucius szalutált, és azonnal kiosztotta a szükséges parancsokat. Kátó eközben az emberei felé indult, és megkereste Félixet.
Optió? Igen, uram.
Egy szakasszal menj le a raktérbe, és hozd fel a paritja lövedékeket.
Igen is, uram. Mennyit?
Az összeset. Gyerünk! Az Optió már elég régóta szolgált a haditengerészetnél ahhoz, hogy ne vitassa a parancsokat, bármilyen váratlanok legyenek is. Tegyetek le a hajító dárdákat és a pajzsokat, aztán kövessetek. Fordult Félix a közelében álló tengerészgyalogosok felé, majd az előső lejáróhoz sietett és eltűnt a fedélzet alatt. A többiek gyorsan követték. Kisvártatva ismét előkerültek, ólomlövedékekkel töltött kis zsákokat kezdtek feladogatni a fedélzetre. Félix feje előbukkant a feljáró nyílásán.
A paritjákat is, uram?
Tessék? Hát persze, hát miért is ne? Akár használhatnánk is, mialatt könnyebbé tesszük a hajót. A tengerész gyalogosok a fedélzet közepére halmozták a zsákokat, Kátó a tat felé fordult, látta, hogy Minucius és emberei a vízbe dobálják a gabonás zsákokat és a tartalék páncélokat. Gyors pillantást vetett a nyomukban haladó Triremisre, és megkönnyebbülten látta, hogy ők is igyekeznek könnyebbé tenni a hajójukat. Elégedetten bólintott, majd utat tört magának a spártai vaskos orr tőkéje felé. Odalent a bronzzal borított döfő orr fel-alá bukdácsolt a vízben, egyenesen az alig egyharmad mérföldnyire dúló tengeri ütközet felé. Kátó végig pillantott a vízen hánykolódó törmelék és holttestek között csatázó hajókon. A Trident, miután áttört az ellenséges flottán, megfordult és belevetette magát a küzdelembe, nekirontva egy kalóz hajónak, amelynek döfő orra már beékelődött az egyik Biremis oldalába. A három hajó legénysége most a kalóz hajó fedélzetén harcolt, és amennyire Kátó meg tudta állapítani, a rómaiak álltak nyerésre. Hirtelen kétségbe esett kiáltásokat hallott, és ráeszmélt, hogy a spártai előtt a víz tele van emberekkel, rómaiakkal és kalózokkal egyaránt. Már épp figyelmeztetően oda akart kiáltani Albinusnak, amikor rájött, hogy úgysem tehetnek értük semmit. A Triremis túl esetlen volt, hogy kikerülhessék a vízbe zuhant embereket. Miközben a hajó tovább sietett a csata felé, Kátó látta, hogy az emberek kétségbeesett arccal próbálnak félreúszni a Triremis útjából. Akik olyan súlyosan megsérültek, hogy nem tudtak elég gyorsan úszni, vagy a roncs darabokba kapaszkodtak, elkeseredetten nézték a feléjük közeledő bronz döfőorrot. Egy maréknyian, akik egy törött árbocba kapaszkodtak, Egyszerűen eltűntek szem elől, amikor az orr tompa csattanással nekik rontott, aztán a hajó mentén üvöltések csaptak fel, ahogy az evezők összezúzták az ütközés túlélőit. Kato, mielőtt körbenézett, próbált tudomást sem venni a sikolyokról. Ismét a trident felé fordult, és hirtelen mozdulatlaná dermedt. Makro hajójától nem messze egy evezőktől hajtott kalózhajó orrát látta előre lendülni. Amint a rómaiak felfigyeltek a veszélyre, kiáltásaikat tisztán lehetett hallani a víz fölött. A tengerész gyalogosok még mindig az ellenséges hajó fedélzetén harcoltak, ahová a csapóhidó jutottak át. Most azonban tétovázva néztek a saját hajójuk fedélzete felé. A kalózok diadalmas üvöltéssel folytatták a harcot, hogy visszaűzzék a rómaiakat.
Arra!
Üvöltött át Kato a válla felett, és Makro hajója felé mutatott.
Irányíts minket arra!
Albinus továbbadta a parancsot a kormányosnak, mire a spártai immár kicsit fürgébben a három továbbra is egymáshoz akadt hajó felé fordult. A kalóz hajó eközben előre tört, hogy végezzen a tridenttel is a legénységével.
Parittyákat előkészíteni!
Kiáltotta Kato az embereinek, és a célpontra mutatott.
Célozzátok meg azt a túloldali hajót! A többiek adjanak helyet a parittyásoknak!
A spártait már csak 200 lépésnyi távolság választotta el az összeakadt hajóktól, amikor a kalóz hajó nekirontott a tridentnek. Hatalmas recsenés hasított a levegőbe. Makro hajója megremegett az ütés erejétől. A vitorlázat darabokra szakadt, az árboc ketté tört, majd a fedélzetre zuhant. Az ütközés mindenkit ledöntött a lábáról az összeakadt hajókon. Egy pillanatra csend szállt alá, aztán az emberek magukhoz tértek, és talpra ugorva folytatták a harcot. A tridentnek rontó hajó legénysége csákjákat dobott át a Biremisre, és elkezdték közelebb húzni magukhoz, miközben a támadó csapat tagjai a fegyvereiket szorongatva az előfedélzeten tolongtak. Már türelmetlenül várták, hogy átronthassanak a római hajó fedélzetére, és lemészárolhassák a legénységét. Kato megfordult, és mély lélegzetet vett. A Triremis járó rácsán átpillantva látta az evezősök arcának homályos körvonalait.
Gyerünk! Gyorsabban, ti mi hasznak, urafik! Gyorsabban!
A Pausarius még gyorsabb iramot kezdett diktálni, az evezősök pedig minden izmokat megfeszítve lendítették az összeakadt hajók felé a spártait. Kato hirtelen észrevette, hogy az orr elfordul a hajóktól, mire elöntötte a harag. Albinus felé fordult, és már emelte volna a kezét, amikor rájött, hogy a Trierarkus meg akarja kerülni a trident tatját, oldalról rontva neki a kalózhajónak. Már jócskán parittya lövésnyi távolságon belül jártak, ezért Kato parancsot kiáltott az embereinek.
Parittyások, lőjetek! Adjatok nekik, fiúk!
A levegő megtelt a parittyák suhogásával, majd az ólomlövedékek alacsony ívben átsűvítettek a víz felett, és a kalózhajó előfedélzetén tolongókra zúdultak. Éles recsenések és tompa puffanások kórusa csapott fel. A fájdalom üvöltéseket még a spártai fedélzetén is tisztán lehetett hallani, és elégedettséggel telt üdvrivalgással fogadták, mielőtt újabb lövedékek süvítettek volna át, még több ember terít vele. Néhányan tehetetlenül zuhantak a két hajó közé, hogy aztán néhány pillanattal később összemorzsolódjanak. Kátónak azonban már nem volt ideje az eseményeket figyelni. A Triremis megkerülte a trident tatját, s felbukkant előttük a kalózhajó védtelen oldala. Néhány kalóz kétségbe esetten nézte a közeledő hatalmas hadihajót. Mások, akik jobban megőrizték a lélek jelenlétüket, elrohantak a hajó oldaltól, és fedezéket kerestek, mivel a parittya lövedékek továbbra is záporoztak a fedélzetre. Ahogy a két hajó közötti rés egyre jobban szűkült, Kato azon kapta magát, hogy az ellenséget nézi, és a fogát csikorgatva várja az ütközést. Félix az utolsó pillanatban vette észre, hogy centúriója előre hajolva a Triremis orrára támaszkodik. Odaugrott Kátohoz, megragadta a karját, és amilyen erősen csak tudta, hátra rántotta a centúriót. Miközben mindketten hátra zuhantak az előfedélzetre, a viharvert deszkák hangos recsegés ropogás közepette a levegőbe emelkedtek. A fedélzeten állók meginogtak. Kato előre gördült az ütés erejétől, a sisakja nagyot csattant a hajóor palánkozatán, az égető fájdalomtól elakadt a lélegzete. Aztán végig pillantott az emberein. Többségük épp feltápászkodott, majd a fegyvereiket felkapva a csapóhíd felé indultak. Ám akadtak veszteségeik is. Néhányan előre zuhantak, és a fejüket beütve elvesztették az eszméletüket, még másoknak eltört a keze vagy a lába. A fedélzet alól a padokról lezuhant evezősök fájdalmas nyöszörgése és jajongása hallatszott. Félix már talpon volt, és egy pajzsot nyújtott oda Kátónak. Tessék, uram, kelj fel! Még Kátó a fejét rázva próbálta elűzni a gondolatait, elhomályosító fájdalmat, az Optió a csapóhíd felé lögdöste az embereket. A Triremis rézsútosan találta el a kalózhajót, Minucius pedig az árboc mögött már felkészítette embereit, hogy csákjaikkal közelebb húzzák egymáshoz a hajókat. Kátó immár feltápászkodott, és pajzsát felemelve óvatosan a hajóorhoz lépett, majd lenézett. A döfőorr 6-7 lábnyira törte át az ellenséges hajó palánkozatát. A víz bugyborékolva tört be a résbe. Hirtelen mozgást látott balról, és épp csak be tudott húzódni a pajzsa mögé, amelyről a következő pillanatban egy könnyű hajító dárda pattant le éles csattanással. A kalózok szintén magukhoz tértek az ütközés után, és most néhányan szembefordultak a támadókkal, még a többiek a trident fedélzetére siettek. Kátó úgy vélte, a kalózok Triararkusza nagyon higgadt ember lehet. Tudta, hogy az elsőként megkezdett csatát kell megnyerniük, mielőtt szembeszállnának a Triremis legénységével. Kátó a trident fedélzetére ugró kalózokra pillantva látta, hogy Makro és vagy 20 embere az árboc körül szorosan zárt alakzatban állva az életéért küzd. Mozgassátok már azt a csapóhidat! Kiáltotta át Kátó a válla felett. Amint Minucius emberei neki feszültek a csákják köteleinek, a Triremis lassan közelebb került a kalózhajóhoz. A csapóhíd köteleit kezelő tengerész gyalogosok megfeszítették izmaikat. A forgócsap csikorgott, ahogy a csapóhíd oldalra lendült, át a spártai korlátja és a víz fölött, majd árnyéka a kalózhajó fedélzetére borult. Engedjétek! Kiáltotta Félix. Abban a pillanatban, amint a tartó köteleket elengedték, a csapóhíd súlyos vaskampója lecsapott, és hangos recsenéssel belemélyedt a fedélzet deszkáiba. A tengerész gyalogosok üvöltve özöllöttek át a hídon, hogy összecsapjanak az ellenséggel. Néhány hajító dárda és nyilvessző süvített feléjük, de neki koppantak a híd oldalait védő deszka palánknak, ezért nem sebesítettek meg senkit. Félix a csapóhíd végénél állt, és a tengerész gyalogosait noszogatta.
Gyerünk, gyerünk, ti lusta kurafik, különben egy ellenfél sem marad nektek! Gyerünk!
Kátó előhúzta a kardját és csatlakozott az ellenséges hajó felé tolongó katonákhoz. A csapóhíd túloldalára érve leugrott a fedélzetre, majd a pajzsát felemelve és a kardját támadásra készen tartva körülnézett. Emberei közül néhányan az orr felé tartottak, ledöffve és levágva az útjukba kerülő kalózokat. Kátó a tat felé fordult, ahol egy kis csapat tagba szakadt, állig felfegyverzett kalózácsorgott.
Héti!
Kiáltott hátra Kátó a tengerész gyalogosoknak, akik közvetlenül mögötte jöttek át a csapóhidon.
Kövessetek!
A tat felé indultak, ám a lezuhant kötélzet kisé lelassította őket. A járórács beszakadt, és Kátó lepillantva látta a hátra hagyott evezőket. A legénység minden tagja felfegyverkezett, hogy a trident fedélzetére roncson. A hajó alján víz csillogott, mert a tengervíz beözöllött a beszakított palánkozaton. A velük szemben álló kalózok zárták a soraikat, és kerek pajzsukat felemelve várták a rómaiakat. Nem volt idő alakzatba állni, valamilyen taktikát alkalmazni, ezért Kátó mély levegőt vett és felkiáltott.
Kápjuk el őket!
Veszegte a fejét, felemelte a pajzsát, és a kalózok felé vetette magát. Emberei ott rohantak mellette, aztán a levegő hirtelen megtelt üvöltésekkel és pengék csattanásaival. Kátó pajzsa hátra csapódott, ahogy egy kalóz vad üvöltéssel nekirontott. A feje fölött fény csillant, és látta, hogy ellenfele felemeli súlyos falkatáját, hogy lesújtson a sisakjára. A centurió felemelte a kardját, hárította a vágást, majd mielőtt a kalóz bármit is tehetett volna, a vicsorgó arcba ütött a markolatgombbal. A férfi feje hangos mordulással hátra vágódott, a homlokán nyíló mély sebből pedig vércseppek fröccsentek szét. Kátó azonnal visszahúzta a karját, és ellenfele arca felé lendítette a pengéjét, ami az orrnyergét átvágva belemélyedt a szemébe. A kalóz üvöltve hátra botladozott a korláthoz, Kátó pedig a pajzsával átlökte a hajó oldalán, majd új ellenfelet keresett. Egy alacsony, köpcös férfi, akinek szőke haja tüskékké formálva meredezett a bőr sipkája alatt, hunyorogva méregette a centúriót. Aztán kardját felemelve előrébb lépett. Kátó izmai megfeszültek, ahogy felkészült a roham megállítására. Ám a kalóz hirtelen megtorpant, és szemöldökét összehúzva a mellkasára nézett. Bőrzekéje alól egy kard véres hegye merett elő. A lába megrodgyant, és előre zuhant. Egy tengerészgyalogos állt mögötte, elégedett vigyorral tépve ki fegyverét a kalóz hátából. Kato épp köszönetet akart mondani, csak hogy ekkor egy penge villant át a levegőn, lesújtva a tengerészgyalogos nyakára. A katona levágott feje néhány lábnyival odébb a fedélzetre koppant. A kalóz kardját továbbra is széles mozdulatokkal forgatva, diadalmas vigyorral Kato elé ugrott. A centúrió felfelé lendítette a pajzsát, a kalóz kardja pedig szikrákat szórva lepattant a fémkarimáról. Kátót az ütés ereje nekilökte a fartőkének. Miközben a kalóz a fegyverét felemelve hátralépett, Kato körbe pillantott és rémülten látta, hogy ő az egyetlen római a hajónak abban a végében. A tengerész gyalogosok, akik követték, mind véres kupacként hevertek a deszkákon, közöttük ellenfeleik holtesteivel. Két kalóz vetette magát a centúrióra. A támadók egyike, egy sötét bőrű testes férfi hosszú kardot forgatott. Társa, aki néhány lábnyival távolabb ácsorgott, vékony és napbarnitott volt. Pikkely páncélt viselt, egyik kezében kis kerek pajzsot tartott, még a másikban görbe pengét szorongatott, amelynek hegyéről vér csöpögött alá a fedélzett napfénytől fakó deszkáira. Kato egyik férfiről a másikra nézett, miközben előre hajolva felkészült a támadásra. A szikár kalóz parancsot kiáltott, mire a hosszú kard Kato feje felé lendült. A centúrió nyomban fél térdre ereszkedett és behúzta a nyakát. A kard belemélyedt a fartőkébe, méghozzá olyannyira, hogy a kalóz vadul mormogva próbálta kiszabadítani a fegyvert. Mielőtt azonban Kato kihasználhatta volna a helyzetet, a fiatalabb férfi előreugrott, és könnyű pengéjével csapások egész áradatát zúdította a kétségbe esetten védekező rómaira. Miután a centúrió eltávolodott tőle, a testes kalóz felkapott egy másik kardot, fiatalabb társa pedig kifulladtan, zihálva hátralépett. Kato tudta, hogy elkeserítő helyzetbe került. Átsuhant elméjén a gondolat, hogy csak egyetlen módon menekülhet, ha átugrik a hajó oldalán. Ám a páncélban, amit viselt, egyenesen a tenger fenekére süllyedne. Ezért keményen megszorította a kardja markolatát, és a pajzsát felemelve várta a következő rohamot. – Uram! – hallatszott Félix hangja, túlharsogva a hajókon dúló csatalármáját. – Hasalj le, uram! Kato és a vele szemben álló két kalóz ebben a pillanatban meghallotta a suhogást, de csak a centúrió eszmélt rá azonnal a veszélyre. A fedélzetre vetette magát, és a pajzsa védelmébe húzódott. Parittya lövedékek süvítettek át a levegőn, majd alá zúdulva a deszkákon koppantak, néhány pedig a két kalóz testébe csapódott. Mindketten a fedélzetre rogytak, és nyöszörögve vonaglottak. Parittyázást abba hagyni! Kiáltotta Félix az embereinek. Kato várt egy pillanatot, megbizonyosodva, hogy nem hull alá több lövedék, aztán feltápászkodott. A két kalózra pillantott. A tagba szakadt férfi már meghalt, bezúzta a koponyáját egy lövedék. A fiatalabb a hátán sebesült meg, eltört a lapockája és néhány bordája, szája sarkából pedig vérpatak csorgott alá, ahogy levegő után kapkodott. Miközben felpillantott Kátóra, a kardja markolata után nyúlt. A centúrió odébb rúgta a fegyvert, és a kalóz fölé hajolt. – Te vagy a parancsnok? – kérdezte görögül. A sebesült egy szót sem szólt, csak gyűlölettől lángoló szemekkel nézett a rómaira, majd véres nyálat köpött az arcába. Kato letörölte a köpetet. Ahogy akarod? A centúrió döfésre emelte a kardját, mire a kalóz parancsnok szorosan behunyta a szemét és összerezzent. Kato elmosolyodott, aztán elindult vissza a csapóhíd felé, amelyen épp Minucius csapatának utolsó tagjai keltek át. Mivel közel két centúriányi tengerész gyalogos tolongott a fedélzeten, Kátónak utat kellett törnie Minuciushoz és Félixhez. Gyorsan kell cselekednünk, a hajó süllyed, és kétlem, hogy a többi sokkal tovább maradna a vizen. Gyerünk! Kato előre tolakodott az orrhoz, ahol egy maroknyi tengerész gyalogos kisebb csetepatéba kezdett a trident fedélzetén tolongó kalózokkal, ám egyik fél sem akart elsőként átugrani a két hajó közötti keskenyrésen. Hagyjatok helyet az első sornak, üvöltötte Kato, félre lögdösve a katonákat. Menjetek hátrébb! Amint a korlátnál állók elég helyet kaptak ahhoz, hogy hátra lendítsék a karjukat, Kato kikapta a dárdát az egyik katona kezéből, és a kalózok felé hajította. Használjátok a hajító dárdákat! Tisztítsátok meg a fedélzetet! Azok a tengerész gyalogosok, akiknek még megvolt a dárdájuk, a közvetlen közelben álló ellenség felé hajították a fegyvereiket. Szinte felnyársolták azokat a kalózokat, akiknek nem volt elég eszük, hogy elhátráljanak. Amint megtisztították a fedélzetet az ellenségtől, Kato felkapaszkodott a korlátra, és ügyelve az egyensúlyára átugrott a rés fölött. Esetlenül zuhant alá a trident fedélzetére. Azonnal talpra ugrott, majd a pajzsát és a karját felemelve hátra kiáltott a többieknek. Gyertek már! Nem várta meg őket, hanem rohanni kezdett az árboc körül harcolók felé. Néhány kalóz felfigyelt az új veszélyre, és a rohamozó tengerészgyalogosok felé fordult. Mögöttük Makró hangja túlharsogta a lármát, ahogy embereit bátorítva és az ellenséget szidalmazva üvöltözött. Kato elmosolyodott, aztán összeszorította a fogát, amint pajzsa nekicsapódott a legközelebbi kalóznak. Az ütés ereje a vállához szorította a karját. Azonnal hátra húzta a pajzsot, miközben a kart forgató karját előre lendítette. Félreütött egy hárításra emelt fegyvert, és a kardja hegyét ellenfele gyomrába mélyeztette. Aztán a pengét kiszabadítva előre ütött a pajzsal, félrelökve a kalózt, és a következő ellenfél egy csatabárdal hadonászó óriás felé indult. A kalóz éles csata kiáltást hallatva a centúrió felé vetette magát. A csatabárd a pajzson koppant, egy pillanatra kibillentve Kátót az egyensúlyából, a tagba szakadt kalóz számára azonban ennyi is elegendőnek bizonyult, hogy hátralépjen és fogást váltva ismét meglendítse a fegyverét, ezúttal a centúrió lábait véve célba. Kato kénytelen volt hátraugrani, neki ütközve saját bajtársainak, mire az óriás diadalmas üvöltéssel csapásra emelte a csatabárdot. A centúrió nem tudott tovább hátrálni. Összehúzta magát, és fejét leszegve ösztönösen rohamozott. A csapásra lendülő fegyver alatt előre lépve nekirontott ellenfelének, és sisakja vas karimájával a kalóz arcába fejelt. A tagba szakadt férfi eszméletét vesztve összerogyott. A tengerész gyalogosok előre törtek, lekaszabolva az ellenséget. Rohamuk vadsága azonnal megtörte a kalózok harci kedvét. Előbb csak hátráltak, aztán megfordultak és rohanni kezdtek, ostobán azt remélve, hogy biztonságos menedéket találhatnak. Csupán néhány kisebb kalóz csapat harcolt tovább, a hajókorláthoz vagy egymáshoz vetve a hátukat. A tengerész gyalogosok azonban könyörtelenül lemészárolták őket. Néhányan ledobták a fegyverüket, kegyelemért könyörögtek, ám a rómaiak nem voltak olyan kedvükben, hogy foglyokat ejtsenek, ezért a kalózok harcban elesett társaik mellé hanyatlottak. Kato kihátrált a közel harcból, hogy kifújja magát és körülnézzen. Az árboc körül már csak maroknyi ellenség harcolt, csapdába esve Kato emberei és Makró centúriájának életben maradt tagjai között. Miután az utolsó kalózzal is végeztek, Kato nyugtalanul utat tört magának a tengerész gyalogosok között, hogy megkeresse Makrót. Meg akart bizonyosodni arról, hogy barátja életben van. Elborzott az árboc körüli látványtól. Mindenütt kicsavarodott holttestek hevertek, kalózok és rómaiak egyaránt. A fedélzetről vörös patakokban csordogált a vér a vízlefolyó nyílások felé. A tengerész gyalogosok alig tucatnyian maradtak. Sebesülten és kifulladva, ám továbbra is zárt csatasorban ácsorogtak az árboc körül. Makró is ott volt közöttük. Vér borította, ádász tekintettel nézett körbe. Aztán megpillantotta Kátót és lassan elmosolyodott.
Mi a fene tartott eddig?
Kato megkönnyebbülten felnevetett. Ha ez minden köszönet, amit kapunk, akkor legközelebb inkább nem is jövünk.
Eddig jobban teszitek, ha jöttök.
Kato megtörölgette a kardját egy halott kalóz köpenyében, majd helyére tette a pengét, és a barátja felé nyújtotta a kezét, aki megszorította az alkarját.
Azért örülök, hogy találkozunk, de most mennünk kell.
Mennünk?
Húzta össze a szemöldökét Makró.
El kell hagynunk a hajót.
De hiszen éppen most foglaltuk vissza.
Mindhárom hajó süllyed. Induljunk.
Meg sem várva, hogy Makró válaszoljon, Kato a tengerész gyalogosok felé fordult és mély lélegzetet vett.
Vissza a spártaira, fiúk! Amilyen gyorsan csak tudtok!
Kato észrevette, hogy néhány lépésnyire tőle az egyik katona épp átkutatja egy díszes öltözetű kalóz holttestét. Oda lépett és dühösen odébb rugdalta a tengerész gyalogost.
Erre most nincs időnk. Optiók, vigyétek vissza az embereiteket!
A tengerész gyalogosok visszavonultak a kalózhajó felé, amelynek döfő orra a trident oldalába mélyedt.
Visszamásztak a rés fölött, és amennyire csak tudtak, próbáltak segíteni sebesült bajtársaiknak, de egyszerre csupán pár ember tudott átkelni. Kátó elkeseredetten nézett körbe, öklével a combjára csapott. Makró a fejét ingatta, és fanyar mosolyal nézett a barátjára.
Te miért vagy ilyen zaklatott?
Hirtelen mély csikorgás hasított a levegőbe. Kátó pedig érezte, hogy a fedélzet megremeg a lábai alatt. Miután visszanyerte az egyensúlyát, a kalózhajó felé biccentett, amit a trident felnyársalt.
Íme, ez volt az, amitől tartottam.
A hajó fedélzetét elborította a víz, és egy pillanattal később a tenger összezárult a hajó korlát fölött. A süllyedő kalózhajó magával húzta a trident orrát, a Biremis gerendái recsegve tiltakoztak az erő ellen, ami megfeszítette őket. A tengerész gyalogosok érezték, hogy közel a vég, ezért tülekedve menekültek át a másik kalózhajóra. De mialatt átözönlöttek a keskeny rés fölött, hangos recsenés hallatszott, s a trident orrának deszkái úgy törtek darabokra, mintha óriási ököl zúzta volna szét őket. A víz azonnal átcsapott a szétroncsolt orron, megbillentve a fedélzetet. A hajón maradt tengerész gyalogosok sietve kerestek kapaszkodókat. Kátó a pajzsát eldobva az oldalsó korláthoz vetette magát, és minden erejét megfeszítve belekapaszkodott. A fedélzeten hagyott sebesültek fájdalmas nyöszörgése rettegéssel telt üvöltéssé vált, ahogy csúszni kezdtek ijesztően örvénylő végzetük felé. Kátón egy pillanatra ugyanez a jeges félelem lett úrrá, de aztán észrevette Makrot, ahogy néhány lábnyira tőle a korlátba kapaszkodva rákacsint.
Ezt hiszem, ideje elhagynunk a hajót!
A két centúrión kívül csupán maroknyi tengerész gyalogos maradt a hajón, akik most a rés fölött átugorva megragadták bajtársaik kinyújtott karjait, és végül biztonságba kerültek. Miközben Kátó és Makró várták, hogy az utolsó katona is elhagyja a tridentet, a második kalózhajó fedélzete felől hirtelen figyelmeztető kiáltás hallatszott. Kátó körbenézett, és látta, hogy a trident nagyon gyorsan süllyed, mivel az első két hajó súlya magával húzza. A fedélzet olyannyira megdőlt, hogy szinte egy magasságban volt a víz felszínével. Amint egy hullám átcsapott a Biremis fedélzetén, Kátó érezte, hogy a víz összezárul a combjai körül.
Ó, a fenébe! Mormogta. Hát nem fog sikerülni!